Gyertek közelebb, vagy ide, itt is van még hely, az atya mellett. Ott utóbb most megjötteknek. Mert nem fogjátok látni, nem fogjátok hallani. Köszi. Nem kell tőle félni. Ugye, András? De kevesed, de nem baj. Igen. Köszönöm. Akkor nagy szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Engem mindig meglep, hogy jönnek a fakultációmra. Én abban bízok, hogy nem jön senki, és mehetek pihenni, de valahogy nem adja ki. Külön örülök András atyának, aki majd kánonjogi szempontból is fogja ellenőrizni a dolgokat, és ha úgy van, akkor korrepetál, meg figyelmeztet, meg minden. Úgyhogy kérlek, ne aludj be, az fontos. De ha beállszol, akkor majd. Megoldjuk valahogy, na. Egy ilyen diplomatikus címet adtam az előadásnak, hogy lehet-e gond a beszerelmesedés a házasságkötésben, ahogyan azt ti is láthattátok. Itt még van két szék. Ott is van még kettő. És azért az, hogy ilyen furán ülünk, annak is mindjárt meglátjuk az okát majd, jó? Tehát, ha megyünk kicsit előbbre. Jaj! Köszönöm. Itt is van kettő! Itt is van kettő. Hoho. Így ide mellé, jó, hogy lássa, hogy oda is lehet egyet. Hogy ide is lehet ülni a lányok mellé. Ide is lehet ülni. Oda is lehet ülni. Jaj, de jó. Ha, de jó. De vissza nem megy, jó van.
De vissza is megy.
Nem, már megy, már láttam. Úgyhogy köszönöm, megy. Nekem ez a fontos. Ha valami, akkor szólok, hívok, igen, köszi. Uram, az ott nem lesz jó, de itt igen. A későknek ez a jutalmuk. Úgyhogy, amikor az ember fakultációt akar tartani, meg úgy gondolkodik, hogy miről, hogyan tartson, akkor nyilván jó, hogyha van annak célja valamilyen legalábbis. Elsősorban én szeretném, hogyha ez számotokra valamilyen szintű szórakozás lenne, hogy ne csak valamit végighallgatunk, aztán lehet, hogy bealszunk meg minden, aztán ne tudjuk, de jó van, mehetünk tovább. Ugyanakkor jó lenne, hogyha valamit adna is, tehát valamilyen ismereteket a házasságról, ezeket esetleg elmélyíteni, szentségi házasságról, mit jelent az. És legutolsó sorban engedjetek meg egy önzőt gondolatot is, hogy ilyen ötletgyűjtés, ihletgyűjtés nekem a végzés munka írásához. Rólam azt kell még tudni, ha valaki nem tudná, de nem fontos, hogy én még Rómában tanulgatok egyházjogot, itt ahogy az atya is, csak nem Rómában. Ha minden igaz, akkor majd lassan kollégák is leszünk. Jövőre én végzek, és ott kell egy munkát írni. És én nagyon gondolkozok azon, hogy hát a fő témánk az a házasságjog. Azon fogunk 95%-ban dolgozgatni, hát akkor abból fogom írni. Nyilván én se leszek buta, hogy nem azt fogom írni, amiről aztán nem fog dolgozgatni, és azért lenne ez. Csak ott ugye az olyan, hogy mindenki erről akar írni, és hogyha mindenki erről akar írni, akkor nincsen már nagyon téma, úgyhogy valamiket ki kell találni. És azért is gondoltam ezt a címet, ezt a ihletet, hogy kicsit új is, lehet, hogy kicsit szokatlan is, de lehet, hogy majd eljutunk arra a szintre, hogy meglátjátok, megértsétek, hogy én mit akarok kihozni a dologból, és nagyon örülnék neki, hogyha ti is csatlakoznátok, és közösen keresnénk ötleteket, ihleteket nekem, mit rakhatok bele, mit írhatok bele, mit nem. Gond de az, hogyha az ember be van szerelmesedve, és úgy megy az oltárhoz, vagy megy házasságot kötni, vagy nem. Vagy esetleg jó, hogy be van szerelmesedve, vagy hogyan van ez, miként van ez. Bízok benne, hogy mindenkinek megvan a véleménye róla, tudja mondani, hogy igen, vagy nem. Esetleg azt is, hogy miért. Lehet, hogy jó tudni ehhez, hogy hogyan alakult ki a dolog. Nekem eredetileg egy olyan gondolatom volt, az mellett, hogy ez már egy nagyon finomított, diplomatikus megfogalmazás a cím, hogy a beszerelmesedés, mint házasságkötési akadály. Nekem volt egy ilyen eredeti gondolatom még fél évvel ezelőtt, aztán itt az András, hogyha lehet, hogy tudnám mondani, hogy ez miért nem állja meg a helyét. Te se tudod, én se tudtam.
Hát azért, mert nem muszáj, hogy ez egyenesen akadályra.
Köszönöm. Sőt, fejezzük be.
Hát bizonyos szinten szükséges.
Mondja András atya, nagyon jó. Illetve ha akadály lenne, akkor egy másik pap úgy fogalmazta meg, hogy akkor nagyon sokan nem köthetnének házasságot. És ott meg le kellett hajolnom, meg kellett bókolnom előtte, hogy igaza van. Úgyhogy az akadály szót azt ki kell lőni. Aztán volt egy következő elképzelés is, mint kicsit bonyolult a dolog, de mindjárt megmagyarázzuk, hogy a beszerelmesedés, mint a házasságkötés semmiségének az oka. Ott már nem akadály, hanem ok, az már kicsit más. Még mindig fekete pontban van feltüntetve, de már azért jobb. Hát amikor ezt elmondtam a tanáraimnak, akkor fogták a fejüket, hogy ezt így még ne. Érthető okokból. Akkor mondom, ez így nem lesz jó, akkor hogyan adjam ezt nektek úgy elő, hogy nekem is jó legyen, nektek is jó legyen, a tanároknak is jó legyen, át is menjen az egyetemen, mert nem engednek át akár mindet, úgyhogy maradt az eredeti dolog. Olaszul kéne! Hajrá! Ja, hogy ő itt van, az baj. Mint minden fakultációnak van egy módszere, én gondoltam itt rögtön kettőre is, és itt most ez a egyetlen hely, ahol diplomatikusak és szavazásosak is leszünk, lehet választani. Vagy személyes vélemények megosztása dialógus formájában, fordítva. Az majd később jön, bocsánat. Szeretném, ha ilyen közegben lenne az egész, hogy nyitottak vagyunk, meg tudjuk egymást érteni, megmerjük osztani egymásnak a véleményét, és nem csak én beszélnék, hanem majd ti is. Mit értünk dialógus alatt, tehát nem vitatkozunk, az egy nagyon fontos dolog, nem hiába van az a nem kiemelve ott. Amikor vitatkozol, akkor a saját véleményedet akarod megnyertetni, fölénybe rakni, stb. A dialógusnál nem valószínű. Ott a feleknél egyenlőség a jellemző, a két fél egyenlő szinten van, a tisztelet is megvan a másokor ilyen többérek iránt, az ő személye iránt, az ő véleménye alapja iránt. Ez nem jelenti azt, hogy neked egyet kell vele érteni, de legalább próbálod eltolerálni valamilyen szempontból. A dialógusra továbbá jellemző a nyitottság mások véleményére, meglátásaira, mint tudjátok, a vitára nincsen túl sok lehetőség ebben. Van egy dolog, amit látok, és el fogok oda jutni, és a másikat is elviszem oda. Ha beledöglök, akkor is. Igen. Oktatás? Veszekedés, vitatkozás. Nem mondom, hogy szinonimák, de valami olyasmi vagy. Lehet véleményeket mondani közben, hogy én is hallgassak. Tehát mi a különbség a vitatkozás és a veszekedés között? Tibi szerint. Köszönöm, akkor máshogyan használjuk a fogalmakat. Nálam a vitatkozás és a veszekedés nagyjából egy szint, a dialógus és a vitatkozás között van ez az a különbség. Tessék? Nem igazán. De az az én problémám, vegyük rá. Fontos még tovább, amit úgy aláhúznék, az alázat, a tévedések, hibák beismerésére, belátására a dialógusnál. Vagy tágítsuk ki, és mondjuk, hogy a vitatkozásnál is.
Az egyiknél,
jó van. Úgyhogy még a másiknál nekem csak igazam lehet, és megyek, és akkor is bebizonyítom, hogy igazam van. A másiknál elkezdek kicsit gondolkozni is, és fölmerészelem vállalni azt is, hogy lehet, hogy tévedek. Azért az egy nagy dolog a mai világban is, és nem mindenki képes rá. Abban segít az alázat. Igen. Illetve a dialógusnál, vagy a vitatkozásnál is valamilyen szinten bízunk benne, keressük az igazságot együttes erővel. Az a I betű nem hiába van nagy betűvel írva. Sokszor megesik, hogy a vitákban egyiknek is más a véleménye, másiknak is más a véleménye, és megtörténik, hogy mindkettőnek igazuk van. Láttunk már 2 eurós érmét. Van itt esetleg valakinek? Hogy tudjuk szemléltetni? Vagy egyet is akár, vagy én nem tudom. Én nem hoztam magammal, mert ma minek. De ha megnézed, vagy magad elé képzeled legalább, az érmének mindig 2 oldala van, ugye? Az egyik részén van az értéke. 2 euró, szépen talán Európai Unió, vagy Európa van rajta. Köszönöm, hogy láthassak én is egyet, köszönöm. Most olyan vagyok, mint Jézus, na, hozzatok egy érmét. Van rajta egy 2 eurós fölirat, ha minden igaz. Jó, nem fogjátok nagyon látni, de úgy lehet, hogy megvan. A másik felén ez egy értékes érme, egy osztrák, valamilyen emlékérme lesz, mert valamilyen városról egy nevezetesség van rajta, biztosan valami műemlék, UNESCO, mit én tudjam, legyen Baden például, hogy ne kelljen ezt a hosszút kiejtenem. Az érménél a lényeg, hogy mivel 2 oldala van, mindkettő fontos. De én egyszerre csak egyet tudok látni valamilyen szinten. Ami megtörténhet a vitatkozásnál, a dialógusnál is, hogy én csak egyet látok. Ne legyek nektek háttal. Ti egyet láttok, én egyet látok. Jaj, de jó. És ha én megfordítom, de én azt csinálom, hogy csak ehhez ragaszkodok, akkor van egy problémánk. Én hiába fogok fizetni 2 eurósal olyannal, aminek csak a 2 eurója van, ha a másik felen nincsen meg. Ha a másik felen nincs meg, akkor érvénytelen az érme. Ha nincsen rajta kép, ha megvan semmisítve, vagy nagyon csúnyán karcolva, vagy minden, nem fogadják el a pénzérmét, és nincs értéke. Úgyhogy ez a világban is, meg az életben is van sokszor így, hogy az jó, hogy amit én gondolok, látok meg minden, de lehet, hogy nincs olyan túl sok értéke, mert hiányzik a teljes igazság. Ahhoz, hogy én az egészet meglássak, kell az az alázat, hogy ja, lehet, hogy így is megnézem. És ha megvan, akkor rájövök arra, hogy ez 3 dimenzióban mozgok, nem csak 2-ben, és hogy akkor többet tudok, és magamat is gazdagítom. Az igazság nagy betűvel pedig azért van odaírva, mert, ki mondja meg nekem? Köszönöm. Jó, felé megyünk. Hangosabban. Köszönöm, Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Azt már hallottuk, hogy az út miért. Az igazság, hát jó. Azért, mert ő benne csak igen van. És hogyha mi az igazságot keressük, mindig Jézust is keressük. Valamilyen szinten Istent is, és az igazságot magunkról is. Na, talán most jön az a része, nem jön az a része. Amikor alapiskolában, harmadikban, negyedikben tanultunk fogalmazást írni, akkor a tanár azzal kezdte, hogy a jó fogalmazásnak 3 része van. Ki tudjuk találni a 3-at? Ügyesek vagytok. Bevezető, tárgyaló és valami befejező. Ennek is ezek a részei lesznek. Nagyjából a bevezető már megvan. Igen. Úgyhogy átmehetünk a tárgyaló részbe. Föl van vezetve, miről fog szólni, tudjátok, miért vagytok itt. Most még el lehet menni, megreklámozom, hogy aztán nekem ne legyen munkám, de ha nem akar senki, akkor megyünk tovább. És itt még megengedem a szavazásnak a lehetőségét, adok 2 lehetőséget. Vagy most ráugrunk durván a közepébe, és elkezdjük a véleményeket megosztani. Mit szólsz ahhoz, amit én fölvetettem, gondolat, tötötö, miért lehetne gond, miért nem lehetne gond, vagy pedig van egy másik dolog, hogy megnézzük még, hogy milyen ismereteket nyújt nekünk a kánon jog a házasság jogról, a házasságról, mint olyanról. Most meg lehet szavazni, hogy melyikbe menjünk bele, jó? Én ezt rátok bízom. András atya, mondja valamit. Jó, köszönöm. Emelje fel a kezét, aki melyikre? Mindegy. Aki azonnal akarna véleményt osztani, hogy úgy most belemegyünk a durvájába, és akkor ott 2 hátul. Nem, én csak hallgatni fogok titeket, és hogyha úgy van valamit, még fel is írok magamnak ide, hogy ez jót mondott, ez nekem jó lesz a munkába. Hát az alap az ez, igen. De most ezzel megmondtam a befolyásolatlak titeket. Azt azért kaptok a végén, most a sorrendet akarjuk megbeszélni. Úgyhogy van egy olyan, hogy akkor valamilyen ismeretek, információk a házasságról, kiszavaz erre esetleg, 1-2, sokan, jó. Milyen jó, hogy ugye erről, alapból erre számítottunk, úgyhogy megnézzük, hogy hogyan néz ki a házasság a kánon jogban. András atyánk tudja, hogy a 1055-ös kánon a házasság joggal kezdődik, és mint olyan, van egy gyönyörű definíciója, ami talán Jogászoktól hallottam, hogy a legszebb definíció az egész törvénykönyvben magáról a házasságról. Olvassuk el, jó? Valaki esetleg elolvassa nekem? Ne csak én beszéljek. Uram! Köszönöm. Nem szükséges, zárójelben van, de csak hogy lássátok, hogy van kettes is. És most, hogy ezt így elolvastuk, valószínűleg így nézünk ki, hogy ez most mi akart lenni. Úgyhogy magyarázzuk, jó? Vannak benne bizonyos részek, amik fontosak. Még mindig az 1055-ös kánonnál vagyunk. Ki van emelve a fontos? Tehát, amit megnézzünk, hogy mit jelent a szövetség, azt nagyon remélem, hogy nem kell magyarázni, hogy a házasság az férfi és nő között, és kettő ember, tehát nem férfi-férfi, nem férfi-férfi-nő, hanem férfi és nő között egy egész életre szóló közösség egymással és nem mással, amely az ő természeténél fogva a következő célokat szolgálja. Házasfelek java, tehát hogyha a házasságot mint hivatást vesszük, te arra vagy hívva, hogy a másiknek a segítése által, a másik közreműködésével megszentelődjél, hogy te őt szerethesd, és azáltal te is jobb ember leszel. Ez a házas felek java. És hogy a házasság ne csak kettőről szóljon, hanem többről is, van olyan is, hogy a gyermekek nemzésére és nevelésére irányul. Tehát nem csak egy bezárt, magába zárt kettős közösség, két embernek a szövetsége kapcsolata, hanem alapból egy nyitott, új életre való közösség, amely még a megkereszteltek között szentség rangjára van emelve, azt csak így megemlítjük, nem annyira fontos. Megnézzük a legfontosabbat, hogy mit is jelent az, hogy szövetség. Ha eszünkbe jut egy olyan, hogy szövetség, akkor van olyan nekünk, hogy szentírás. Hol mindenhol szerepel a szentírásban a szövetség szó? Kérnék egy kis segítséget. Noé például. Ábrahám. Mózes. Köszönöm, ezt vártam először. Van új szövetségünk, és? Ószövetség. És ószövetség. Nagyon jó. Azzal akartam kezdeni. Aztán még vannak különböző emberek, akiket mondtunk. A legfontosabb valószínűleg, aki úgy megmaradt, az többnyire Mózes volt. Mi a következő? Igen. Mózessel az Úr megköti a szövetséget, és átadja neki a két táblát a törvényekkel és hasonlókkal, és Mózesen keresztül az Isten megköti a szövetséget az egész választott népével, az egész zsidó néppel. Ha valamilyen paralelt vagy nagyon hasonló szavat akarunk használni a szövetségre, akkor azt is mondhatjuk, hogy Isten szerződést köt az emberrel. Ahogyan Ábrahámmal, ahogyan Noéval, ahogyan Izsákkal, ahogyan Józseffel. Egy szerződést köt, amelyben ő is elköteleződik, és az ember is elköteleződik. A mi állapotunkra való tekintettel nem tudunk teljesen mindig hűek maradni hozzá, Isten szerencsére hű tud maradni hozzá. Ami pedig a szerződést illeti, én kitaláltam egy ilyen szituációs játékot, nem a tegnapi beugróval motiválódva, hanem már előtte. Csak szükségem lenne 3 vagy 4 önkéntesre. Van-e valaki, aki akar játszani, vállalja-e, hogy a vak semmibe? 3 vagy 4, attól függ, ha találódik 4, akkor lesz 4. Tapsoljuk meg őket, mert ügyesek. Gyertek ide előre, jó? Hogy mindenki lásson titeket, most a szerző... Az nem fontos, hogy kit akarod, azt nem kell még látniuk. Ki akar lenni a főszereplő? Én Veronikára gondoltam, de... És mivel a demokrácia szavazásnál megvolt... Igen, jó. Veronikáról mit lehet tudni? Valami kicsit mutatkozzunk be nekik, azon ismernek, de... Köszönöm. Ezek a fontos adatok. Verani 23 éves, éppen még tanul, de már építőmérnök lesz lassan, bakalárja már van. Egy nap váratlanul postát kap, amiben kinyitja, és azt látja, hogy Amerikából jött egy levél, hogy neki valamilyen nagyon messzi, távoli rokona meghalt, akinek volt egy busás összege, pár száz millió meg így például, és megörül neki. Nyilván angolul van írva, úgyhogy érti. És Veroni okos leányka, és elkezd gondolkozni, hogy mit csinál ennyi pénzzel, ugye? És ő arra a döntésre jut, hogy ezt be akarja fektetni. És ahogyan így gondolkozik rajta, mit én tudjam, utazik a munkába például, vagy az egyetemre akár, beül a buszba például, és halad előre. És így gondolkozik, hát mit csináljuk azért ennyivel. És ő rájön arra, hogy például a földekbe investálni jó dolog. Annak mindig föl fog menni az ára, hogyha ő akár 50 millióért is vesz földeket, akkor lehet, hogy egy 10 éven belül 60 millióért is el tudja adni. Talán, nem? Vagy így? No, köszönöm. És hogy ezt így hallgatja a buszon, egyszer csak mögé ül valaki, egy másik ember, aki éppen telefonál, mögé ül, jó? Köszönöm. És éppen mérgeskedve mondja a telefonba, hogy hogy történhet az meg, hogy a Dán nem akarja megvenni az ő földjeit, pedig nagyon jó árat kínál érte. Veroni felkapja a fejét, hogy micsoda ez, földeket árul, én meg éppen földeket akarok venni, hát micsoda véletlen, ugye? Én itt a beszélgetést rátok bízom. De először mutatkozzál be, vagy jó napot, vagy valami, nem? Tehát... De, bocs! Az a gazdag ember egy azért küzdő mértéket tartva válaszolgat.
Annak talán egy igen, arról beszéltem, köszönöm.
Mert az a helyzet, hogy tudnék valakit, aki tudna segíteni a földvétellel kapcsolatban.
Én ezt elhiszem.
Ő elhiszi, és megkérdezi, hogy mekkora tételben akarja esetleg.
Mekkora tételben?
Hogy azért mennyire komoly a dolog, ugye? 100 millió?
Hát 200.
Lesz 200, jó van. Fölcsillanak a szemek, és látja, hogy komoly a dolog, úgyhogy...
Veszem elő jegyzőkönyvet.
Köszönöm. Én a névjegykártyára gondoltam, de... Úgy, és megbeszélnek egy találkozót nyilván, mert hát ezt így nem lehet. A buszon, csak úgy. 100 milliót, ugye?
Foxford, Okkorne.
Lehet valami
világa.
Úri emberek, meg hölgyek vagyunk, van rá pénzünk. Csak úgy megsúgom.
Kávézok. Foxford drága.
Jó. Akkor egy kávéra csak? Én azt hittem, hogy egy ebédnél legalább, vagy így.
Hát de ilyen, ha van, akkor Michelin csillagos.
Na, köszönöm. Az, úgy. Michelin csillagosat kérek.
Jó, Michelin csillagos étteremben.
Megbeszélik az időpontot.
Holnap délben.
Holnap nem jó, az azért korai egy kicsit.
Hát inkább ilyen háromkor, mert még iskolában előtte.
Hát, még mindig elhiszi neki, mert... Mert nincs mit veszítenie. Az előbb mondták azt, hogy ugye nem tudják megvenni a földét, neki kell a pénz, úgyhogy...
Jó, akkor holnap iskola után.
Három.
Foxford,
Okkorne.
Nem, Michelin csillagos
étterem. Hol van?
Nem tudom, Pozsonyban nincs, de valahol
keresik. Mert az ilyen komoly dolgokat ugye ebédnél kell megoldani, nem egy kávénál, meg sütinél, hanem na, úgy gondolja. Leszállnak a buszról, mennek a dolgaikra. Veronika okos ember, és utána néz a földeknek, áraknak, mindennek, hogy azért hogyan mozognak, meg minden, de hogy biztos legyen a dolog, ellátogat egy jogász barátjához. Családon belül marad, ugye, megérdeklődi, hogy hogyan mennek a dolgok, ugye.
Megvan az a rokona anyufelől, nem a feledfelől családba, aki Amerikában
lakott.
Jelenés
formájában.
Ne! De a szlovén káposzta hozta.
Hivatalos az bírósági behívót, a tárgyalás, a örököztetését és a tárgyalás meg hasonlók.
Na. Az nem megyek földjét, és már el is egyeztem vele, meg minden mondat megyünk három, hogy mi se ilyen csillagos étterembe, és meg fogjuk beszélni a dolgokat.
Oké, várj egy kicsit. Mielőtt még bármit aláírnál, nagyon fontos, hogy megnézd a tulajdonlapot, és azt, hogy minden rendben van-e, hogy nincs valakinek haszonélvezeti joga meg hasonló.
Veronika úgy gondolta, hogy az a rokonja előkészíteni a szerződést. Azért az úgy kényelmesebb, nem?
Ezt nem tudod megcsinálni.
De szívesen.
$150 milliónál az is sokat ér, úgyhogy... Középút a 10. Úgyhogy addig az ismerős előállítja a szerződést, mindent, ugye Veronika megy az ebédjére. És hát nem csak Veronika, de a földét eláruló úriember is azért van egy kis...
Úriember?
Hát ő... Úrihölgy?
Nem.
Na azért, van egy kis hochmessa, és azt mondja, hogy hát neki is kell az ügyvéd, és megbeszélje az ő ügyvédével a dolgokat, hogy azért nem úgy megy az, ugye? Nagy földeket akar eladni, meg hogyan, meg miként.
El nem hiszed, mi történik. Tudod, az a szerencsétlen, aki nem akarta megvenni a földeket.
Nem vettem meg.
Lényeg a lényeg, derülték a villámcsapás, előttem temet egy szőke diáklány. Azt mondta, hogy van pénze. Csak úgy.
És mit akart az a szőke diáklány?
Szőkés volt a helyünk, nem lesz.
És meg tudok voltak tőle, hogy van az a pénze?
Hiszek neki. Kell a pénz, nem?
Kell. Egy szőke diáklánytól.
Ennek van pénze, vannak hiszem a Michelin csillagos étteremben, mert oda viszem. Meglátok, mi történik.
Jöhet ő is.
Jöhetsz te is. Gyere, üdvözlök is.
Hát a következőnél. Nagyon jó. Jön az ebéd, összetalálkoznak, azért ugye is meg is ismerkednek, hogy minden.
Jó, akkor az ügyvédem.
Hú, Veronika ilyenkor megjött, hogy ügyvéd, ugye? Azért ő nem hozott.
Jó napot, Orgy Jelenka vagyok.
Kuli Johansson Eduard Edmund.
Milyen családból?
A Kuli családból.
Nemes, ugye? Jó.
Második ezen a néven.
Köszönöm. Leülnek az ebédhez. És hát, hogy nem muszáj, hogy annyira, de jó van. Még nem esznek, hát meg kell először rendelni. Nyilván a legjobb borokat akarják, ugye, meg ilyesmiket, mert hát van pénzük, jó van.
Most én hívom meg őket?
Nem, ők téged.
Neked van pénzed.
Neked meg földet, tehát, na. Úgyhogy, hát úriember módjára meghívjuk, nem? Ha már nemes ügyvédünk van, ugye, akkor legjobb borokat, mindent, és hát a... Kihozzák már az étket is, és ugye akkor előkerül a téma. Az ügyvéd úr ugye aggódva kérdezi az anyagiaknak a valóságát? Hogyan mondjuk?
Egy kérdés. Tudnál mutatni valamilyen biztosítékot, hogy az a 100 millió igazi?
Veronika csak ugye a zsebéből előveszi azt a bírósági intézést, persze angolul. Ő lenne az.
De bocsánat, nagyon kicsire hajtogattam össze, mert kicsi a zsebem, de...
Ő az, személyesen. Látja rajta a pecsétet, lent megnyugszik. Tud angolul, úgyhogy hitelesnek van nyilvánítva az irat. Az ügyvéd megnyugszik. Az eladó megnyugszik. Veronika se hülye, megkérdezi, hogy hol vannak a földek, mert azért nem akármilyen, mindegy, hogy hol vannak. De nem az ügyvédtől nyilván, mert... No. Legyen csalóköz, nem? Hát ott jó föld van. Szerintem.
Koronás földek.
Milyen városok, települések környékén?
Guta környéke.
Guta környéke. Hány 10 000 hektár? Veronika megtudakolta, amit akart, és látja, hogy ez fog menni előre, de azért még kell, hogy még egy találkozó, mert azt a szerződést elő kell készítenie neki is, nektek is, és hát föl kell mérnie a földnek az anyagi vonzatát. Azért nem mindegy szerdahelyi környékén egy föld, és Gótanna például. De a Komárom minden sem. Úgyhogy ebben megegyeznek, hogy folytatják egy ebéd, vacsora, mit én tudjam, kávé mellett, mikor, hogyan. Átgondolják, meg előkészítik a szerződést. Nagyszerű. Sajnálom, ez van. Elköszönnek addig. Úgy. Veronika megörül, megtudta, hogy, hogyan van a föld, hol van a föld, utána néz áraknak, mindennek, és hát kéri a jogász barátját a szerződés elkészítésére nyilván, hogy az jó legyen, ugye. Azért olyan nem kis összeg a dolog, ugye, tehát.
Oké, oké, már megírtam egy előzetes változatot, 10% előleget leteszünk neki, maradék 90-et pedig a hivatalos átírás után kapják meg, átutalás formájában megteszik. Oké, lesz neked ebben viszonylag kicsi a kockázat. Lehet, hogy elsőre nem fogják előfogadni, de majd megoldjuk.
Flaviék is elkészítik nyilván a szerződést, és hát...
Ha nem is kell, de 20% előleget kell, hogy fizessenek.
Az úgy a névban. 25.
25%.
25. Azért
40. 25%. A negyedre megvegyen. És utána van a következő dátumot.
Megegyezzük. Ez itt a
főleg. Jön a találkozó. Veronika is már tanulva az előzőből hozza az ügyvédjét nyilván. Nagy nehezen megegyeznek 17%-ban.
Mennyi?
17%-ban, és egy következő találkozóban, ahol már az előkészített szerződés állami ügyvéd kíséretében megoldják, aláírják, meg minden, ugye?
Persze.
Tehát megegyeznek, ők elmennek. És akkor eljön az utolsó találkozónak a időpontja a hivatalos ügyvéd kíséretében. Már csak ketten vannak, ügyvédek nincsenek, mert hát na. Még egyszer, hölgyem, uram, ugye átvesszük a legfőbb dolgokat, ugye földeket adunk, ennyiért.
Még egyszer kézfogásra.
Várjunk egy kicsit, nem rohanjunk annyira előre, jó? Tehát még nem volt kézfogás, nem volt még semmi. Én csak ismertettem a feltételeket akkor. 100 millióért, 17%, gútai földek. Kérek egy igent, ha beleegyeznek.
Igen.
Beleegyeznek.
Igent kérek. Jól van. Kezet rá.
Most már mehet?
Megnézzük a szerződést.
Nem a kezet.
Lehet, hogy olyan árnyék, hogy nem vagy.
Aláírjuk a szerződést. Nem. Előtte még megesküszünk, vigyázzunk. Véletlenül van nála egy kereszt is, mert az fontos. Keresztény ország, Szlovákia, címer, nézd meg minden. Hát... Megesküszünk a keresztre, hogy betartjuk a feltételeket. De lehet felőlem az államkönyvre is, vagy az alkotmányjogra, vagy nem tudom. Megteszi. Egyik, másik, megesküdött, jó van. Aláírták.
Alá.
Nagyon jó. Köszönöm, lehet a helyünkre menni. Nagy tapsot nekik. Ügyesek voltak. Pont a legutolsó és legfontosabb részt csaptuk össze nagyon gyorsan, ugyanis azt akarjuk szemléltetni az egészet, hogy mikor jön létre a szerződés, erre kéne rájönnünk. Vannak bizonyos pillanatok, amikor kinyilvánítják a beleegyezésüket, hogy Veronika meg akarja venni, Flavi el akarja adni igennel, vagy amikor kezet fognak rá, esetleg van olyan, hogy amikor megesküsznek arra a keresztre, vagy akármicsodára, vagy amikor aláírják a szerződést. Én azt kérem, egy kis tornagyakorlatot csinálunk, jó, fölállunk mindannyian, hogy ne legyen annyira untató már a dolog. Álljunk föl, ott is, köszönöm. Jó van. Most fölállunk, Berta Peti is föláll. Akkor ő nem játszik, őt kizárjuk, jó van. De akkor kommentelni se fog, köszönöm. Most azt kérem, hogy üljön le az, aki úgy gondolja, hogy a beleegyezés, a szerződés az eskünél jött létre. Akkor, amikor megesküdtek arra a keresztre, vagy akármire. Berta Peti nem bírja. Mert sajnos nem igaz, marad ülve. A többiek még játékban vannak, jó? Azt fogom kérni, hogy most az üljön le, aki azt mondja, hogy amikor kezet fogtak, akkor jött létre a dolog. Az úgy már meggondolandó egy kicsit. Kézfogásnál, esetleg máskor. Kapunk még 5 másodpercet. Igen. Akkor Tibike is marad ülve, mert az se jó. Most azt kérem, hogy maradjon állva az, aki úgy gondolja, hogy az aláírásnál jött létre a szerződés, meg minden a... Igen, szerződés, jó? Aláírásra leülünk, jó? Bocsánat, föláll, marad állva. Igen, bocsánat, marad állva. Marad állva az aláírásra, jó? A többi leül.
Ha szerinted aláírás, akkor marad.
Kapunk 5 másodpercet eldönteni, jó? No, most az van, hogy akik fölálltak, állva maradtak, azok leülnek, akik leültek, azok fölállnak. Jó? És tapsoljuk meg a győzteseket, no. Ha ügyesek lettetek volna, akkor nézzétek az atyát. Amúgy ő tudja. Miért fontos ez? Említettük, hogy a házasság is egyfajta szerződés. Nagyon-nagyon fontos tudni, hogy mikor jön pontosan létre, melyik pillanattól. Átmentünk az összes lehetőségen, köszönet a színészeinknek, akik nagyon jól eljátszották a dolgot. Az egyház szerint akkor jön létre, amikor kinyilvánítom azt, amit én akarok. Ugyanis a házasság jogot képes felek törvényesen kívánított beleegyezése hozza létre a házasságot, amelyet semmilyen emberi hatalom nem pótolhat. A házassági beleegyezés nagyon fontos, hogy akarati cselekedet, tehát az ember akarja azt a házasságot megkötni, és kell, hogy akarja. Amint ezt kinyilvánítja külső térre, szavakkal, akkor jöhet létre a házasság. És mivel szerződésről van szó, és 2 személy van benne, még mindig mindkettőnek a beleegyezése kell, kölcsönösen. Az nem elég, ha csak az egyik mond igent, az nem elég, ha a másik nemet mond. Mindkettőnek igent vagy nemet kell mondania. Akkor jön létre a szerződés, akkor jön létre a házasság. Mert most átvesszük azt, hogy a szerződés olyan, mintha házasságot kötnél kvázi. Jó, tehát nem elég, hogy én akarok valamit, mert én akarhatok sok mindent, azért valamit tennem is kell. Mit én tudjam? Én hiába akarok most az ágyamba menni és aludni 5 órát, hogyha nem teszem meg. Hiába van meg az akarat, ha nincsen kinyilvánítva külsőségre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt érezzük meg, ezt értsük meg, és ezt húzzuk alá. Miért? Ahhoz, hogy valamit én akarjak és megtegyek, ahhoz azt először meg is kell ismernem. Nincs olyan dolog, vagy nincs olyan tár, nem létezik olyan valóság, amit akarok és nem ismerem. Először mindig a megismerés van, és utána akarhatom azt. Eddig meg vagyunk nagyjából. Hozzunk példát. Mit én tudjam? Ez elég egyedi dolog. Kedves kis ajándék, ilyenből sok nincsen. Én nem akarhatom ezt, hogyha nem tudom, hogy előtte, hogy ez létezik. Tehát amíg ez nincsen, én ezt nem akarhatom. Amint én ezt meglátom a kirakatban, akkor én ezt meg akarom venni, mert tetszik. De amíg nem láttam, én nem tudom megvenni, mert nem ismerem. Amint megismerem, azonnal fogom akarni, és megvehetem. Valahogy hasonló az a házasságnál is, hogy amíg nem tudom, hogy mi az, nem akarhatom. Az 5 éves gyerek még nem köthet házasságot, mert nem tudja, hogy mi az. Többek között. Fiúk, lányok, házasok meg, akik arra készülődnek. A szeretet akkor nől, ha én jobban megismerem a másikat. Akkor tudom őt jobban szeretni. Minél jobban megismerem, annál jobban szerethetem őt, annál jobban fogom őt akarni. Ergo, a legelső szakaszt az életemben, az ismerkedésünkben arra összpontosítsam, hogy a másikat megismerjem. Mert aztán ez a stabil alap, amin aztán fog állni az egész házasságom, párkapcsolatom, kapcsolatom, közösségünk. Ha ez gyönge lesz, és nem ismerem a másikat meg, az ő jó dolgait, rossz dolgait, erős, rossz oldalát, akkor később ismerem meg, és azt mondom, hogy nekem ő nem kell, és akkor ott hagyom. Ha én megismerem őt olyannak, amilyen, és akkor is akarom, az az igazi szeretet valamilyen szinten. Tehát a házasság akkor jön létre, amikor két ember szavakkal kimondja az igent, igent. Bizonyos szinten már volt előbb szó, hogy vannak akadályok. A beszerelmesedés többek között nem az. Öthető okokból. Ugyanakkor az 1060-as kánon megír, hogy bárki köthet házasságot, akit a jog ettől nem tilt el, mert mindannyian meg vagyunk hívva arra, hogy Isten mindenkit a házasság alapotába hívott meg, hogy családot alapítson. Ezért az egyház nem akarja ezt megtiltani, viszont vannak bizonyos esetek, amikor maga a fél erre nem képes, vagy bizonyos helyzetek. Bizonyos helyzetek ezek az akadályok. András, hogyha tud mondani párat? Fejből én sem tudom őket, de...
Például valamilyen függőség, betegség.
Például.
Elhallgatása.
Igen, de az akarati cselekedetnél van, nem az akadályoknál, nem baj. Segítünk egy kicsit. Kor. Érthető, hogy a 6 éves nem köthet házasságot. 14 és 16, 14 éves lány, 16 éves fiú köthet házasságot, illetve a kódex úgy szabályozza, hogy a minden egyes ország püspökei, a közösség meg fogja azt mondani, hogy abban az országban mikortól lehet. Általában ez a polgári törvényekkel ugyanaz, tehát nincs olyan, hogy Szlovákiában 16 évesen tudok egy házi házasságot kötni, 18 évesen tudok. 14-16, még mindig. 14 a nő, 16 a fiú. Holtodiglan, holtomiglan. Halálos ágyán nyilván. Amiket most föl fogok sorolni, az szerintem mindenkinek érthető lesz. Közösülési képtelenség, impotencia. Korábbi házasság, vagy kötelék. Tehát én már valakivel kötöttem, és akarok még egyet, akkor kettő egyszerre nem lehet. Megkeresztelt és nem megkeresztelt személy között szentségi házasság nem jöhet létre. Mert amit olvastuk, már megyünk vissza a zárójeles rész, ha visszaemlékszünk, csak megkereszteltek között van szentségi házasság. Létezik, mivel akadály, létezik alól a felmentés, a püspök szokott adni. Szent rend, aki nem állandó diakónus, hanem rendes diakónusi állapotba kerül, aki pap, aki püspök, az nem házasodhat. Mert ő abban a szentelésében lemondott a házasságkötési jogáról, ez a nagyjából durván összefoglalva cölibátus alapon. Nyilvános örök tisztasági fogadalom, gondoljunk a szerzetesekre. Ők se házasodhatnak, mert nyilvánosan egy szentmise vagy akármilyen ünnepség keretein belül fogadalmat tettek, és azt esküvel meg is erősítették. Ha valakit elrablok azért, hogy vele házasságot kössek, az nem érvényes házasság, érthető okokból. Ha én megölöm azzal, akinek házasságot akarok kötni, a férjét, feleségét, hogy tudjak vele házasságot kötni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ő már rendes házasságban él. Tehát holtodiglan, holtomiglan, hát akkor, na, kicsit elősegítsük.
De a másik nem tud róla a házasfér például?
Attól még érvénytelen. Az A közreműködés még durvább kategória. Attól még érvénytelen. Vérrokonság. Testvér. Szülő. Nagyszülő. Unoka. Unokahúg. Negyedik generációig. Biztosan nem. Egyeneságon egyáltalán nem. Mellékágon negyedik szintig. Ezt most nem kell belemenni. Értjük, hogy most én a testvéremmel, édesanyámmal nem fogok házasságot kötni, vagy ilyesmik, vagy a nagymamámmal. Azt úgy értjük. Egyeneságú sógorság, tehát akivel én már megkötöttem a házasságot, ha ő meghalna, akkor a nővérével, hugával, bátyjával, öcsével nem köthetek házasságot. Ez egy kicsit... Mi volt ott írva? Nem a házasságkötés volt, hanem hogy támaszol neki utódot. Meg ott egy kicsit más a házasság felfogása is, ha belemegyünk. Ugye vállólevél és elmegy és nincs meg. Ez a stabil szentségi házasság alapja. Ami a zsidóságtól ugye eltelt 2000 év után van már, 83-ban fixálva. Azóta eltelt több pár ezer év, és kristályosodtak ki a dolgok. Köztisztesség. Tehát, hogyha már megkötöttem, vagy együtt élek valakivel, és annak az egész rokonságával nem köthetek házasságot. Hallottam esetről, kicsit erős, fiú-lány elkezdtek járni, jó van, mennek a hónapok, eljutnak oda, hogy a lány bemutatja a családnak. A család, az az anyuka konkrétan, az apuka már nem él, és hát úgy alakultak a körülmények, hogy a fiú ott aludt, és az anyuka lett terhes. És másnap mentek a paphoz, hogy házasságot akarnak kötni. Meredek, és több sebből vérzik, de megesik. Nem. Ezek, amik itt föl vannak sorolva, megtörténtek. Azt nyilván András atya is alá tudja húzni, hogy nem hiába kerültek ezek oda. És talán ennyi. Ja nem, örökbefogadás, persze. Örökbefogadott gyerekkel, meg a... nem lehet. Aztán van egy olyan nagyon fontos dolog, még mindig aláhúzzuk, hogy beleegyezés, és a házasság az akarati cselekedet, tehát nekem szükségem van józan észre hozzá, és akaratra is, hogy tudjam mérlegelni, mit akarok, és hogy az jó-e nekem. Ebből beleegyezőleg vannak problémák, amik érvénytelenítik a házasságot akarati szinten, vagy beleegyezés szintjén. Ha valaki képtelen beleegyezést adni, gondoljunk például a... azok. Köszönöm, de a kórosokra, vagy a... Igen. Vagy... Oda is eljuttunk majd akár, igen. Képtelen a berúgott ember is. Fogyatékosok nem képesek, bizonyos szintig nyilván, ott is ugye vannak különbségek, de az a valamilyen szintű képtelenség, aki nem tudja az értelmét és az akaratát használni, tehát nem fogja föl, hogy mi a házasság, mit jelent az, hogy az egy férfinő között életig tartó közösség. Tudatlanság, ha én nem tudom, hogy mi a házasság. Előbb már felsoroltuk, hogy mik azok meg minden. 14 éves pubertától való kortól, ha jól tudom, ez a tudatlanság nincs, nem játszik már. Tehát az egyház azt feltételezi, hogy mindenki tudja, mi az a házasság, és mit akarok kötni 14-6 éves kortól, pubertától. Személyben való tévedés. Ha én mit én tudjam, például Monaco hercegét akarom magam a férjemévé tudni, és nem vele házasodok meg, hanem egy valamilyen kis egyszerű emberkével, és kiderül, hogy nem ő az, és én ott hagyom. Vagy tévedek a személybe, hogy hogyan történik, ne kérdezzétek, nem tudom, kevés eset van ilyeneknél. Nem tudom, talán, hogy a mennyasszony, ha le van fátyolozva, akkor nem látja az arcát, téved benne, hasonlók. Ikrek, köszönöm, az egy jó gondolat. Oké. Okay. Vagy még itt olyan még van esetleg, hogy valamilyen tulajdonságát akarom, tehát nekem megtetszik, vagy megtetszik, akarok.
Azt akarom, hogy Monaco hercege legyen, ő azt állítja.
Hogy az, de az, igen, tulajdonság is, meg minden. Jó, lehet ez, igen. Olyan mélységben, hogy az akaratod csak ezt akarja, tehát nem a személyt akarod, nem is a házasságot valamilyen szinten, hanem csak azt a tulajdonságot, vagy azt a valóságot. Miért ne lenne érvényes? És én mit akarok a Monaco hercegével, hercegnőjével, mint olyannal? Hanem a szemét.
Az örökös elendi. A Monaco
házban. Eljutunk oda is. Igen, Kulis család kicsit még vár, és mindjárt megkapja a választ, jó? Mert van olyan, hogy megtévesztem, átverem az embert. Tehát ugye amikor az akarat mást akar, mint ami ott van. Más az információ. Nyilván itt ugye tudatosságról van szó. Szimuláció. Ha én azt szimulálom, hogy akarok házasságot kötni, de nem akarok házasságot kötni. Jövőre vonatkozó feltétel. Ha gyereket szülsz nekem, ha fiút szülsz nekem, és nem szülsz, akkor én otthagylak. Vagy ha otthagyod az alkoholt, ha lesz egy tisztes munkahelyed, stb. Ezek önmagukban jó dolgok, csak a gond az, hogy annyira rák fókuszálok erre, hogy ez lesz a cél. És a házasságnak, mint láttuk, nem ez a célja elsősorban, és nem is ez a házasság. Ott van még. Még mindig nincs ott. Kényszerem, félelem alatt megkötött házasság. Amikor kényszerítik, azt is értjük. Visszaugrunk egy kicsit. Amit te mondtál, az megtévesztés hamarabb. Hogy én nem házasságot akarok kötni, vagy hogyan mondjam, hogy át akarom verni a szemét, abban az értelemben, hogy a vagyonát megszerezzem. Hamarabb ezen fog átmenni, mint a személy. Akkor viszont tudtam, hogy még érvényes lesz.
De mondjuk az nem kerül a szimulációba?
Azon is be lehet adni. Az akaratot kell megvizsgálni, mennyire egyezik a házasolandó akarattal. Tehát, hogy családot, gyerekeket, életem végéig.
De ott nem elég az, hogy a másik szemét tud róla.
Ha nem, még ugye...
Én csak a pénzét akarom.
Vagy a szemét is.
Tehát én is lehet, köszönöm. A nem csak a másik szemét.
És hogy csak mondjuk azért akarom a Monaco hercegét, az is hercegnői, nem a pénze miatt, hanem mert azt akarom, hogy én a Monaco hercegnővel legyek együtt.
Még ilyen félős vagy ilyen.
Hogy ez a mániám, akkor, hogy vele legyek házasságban, akkor ez minek számít.
Szerintem ennek, de oda még mindenre jutunk. Esetleg András?
Ne. Lehet, álméletileg lehet.
Lehet, te. Igen.
Kevés információ ahhoz, hogy...
Igen, az a bölcs válasz, igen. Kell egy 100 oldalas köteg, kihallgatásokkal, mindennel, pszichológiai véleménnyel együtt. Mindegy. Nem fogok. És eljutunk oda, ahova akarok. A képtelenség össze van foglalva egy kánonban, az egész törvénykönyvben keresztül. Egy olyan kánonban, amit nem lehet megérteni. A tanáraink szerint. Tehát aki azt mondja, hogy érti, azzal baj van. Hogyha ezt egy olyan tanár mondja neked, aki 25 éve a legmagasabb bíróságon Rómában csinálja a dolgokat, nem tudom, hogy 35-40 éve már a házasságjoggal foglalkozik, és azt mondja, hogy ő maga nem érti teljesen, és jönnek aztán a vizsgán a diákok, hogy én ezt értem, akkor kicsit úgy távolságot tart a diáktól, azt mondta. Mit mond ez a kánon, hogy vannak személyek, akik képtelenek megkötni a házasságot 3 ok miatt. Nagyon fontos, hogy itt nem 3 paragrafus van, hanem 3 pont. Értelmük elégséges használatának hiával vannak, tehát nem tudják használni eztet. Pszichikai, akármilyen okoknál indulva, vagy pedig, amit már mondtunk, András, például, vagy ha belövi magát. Kaptunk olyan ügyet kurzuson belül, ahol a fickó azt írta a levelében, hogy aznap, amikor házasságot kötött, annyira ideges volt, hogy előtte 6-szor belőtte magát. Kiki, te vagy az orvos, én úgy tudom, hogy egy normális ember ott szörnyet halna. Köszönöm. Úgyhogy ő valószínűleg nem volt az értelmének, hogy is mondjam, megfelelő használatának birtokában, fogalmazunk itt diplomatikusan. Én itt egy kicsit spoilerozok, és szerintem a beszerelmesedésnél is van egy ilyen időszak, amikor ez elmegy. Ez az én véleményem. Jöttök majd aztán ti is. Ennek aztán van egy következő foka, amikor lehet, hogy ez megvan, de nincs meg az ítélőképesség, illetve... Igen, ítélőképesség. Nem tudom eldönteni, nincs meg a szabad akaratom teljesen ahhoz, hogy miben megyek bele. Nem ismerem a házasságnak a kötelességeit, jogaimat, mit kell csinálnom a másikkal szemben, milyen kötelességeim vannak. Vannak bizonyos pszichikai, pszichológiai, pszichiátriai betegségek, amik így megtámadják az akaratot annyira, hogy te tudod észben, hogy mi a házasság, te fölfogod, hogy ez egy nő és egy férfi között, de nem tudod akarni. Illetve még kicsit lejjebb megyünk, akik pszichikai természetű okok miatt a házasság lényegei kötelezettségeit nem tudják teljesíteni. Nagyon lebonyolítva, nagyon egyszerűen azok, akik azonos neműek iránt vonzódnak, és így, azok tudják, mi a házasság, lehet, hogy akarnák is, de nem képesek a kötelességeket, tehát gyermeket támasztani például.
Egyszerűen vagy... a narcizmus.
Köszönöm. Én azt hittem, hogy az itt van inkább, de jó van. Mondom, hogy nem annyira egyértelmű, és mindenki nem érti, tehát majd meglátjuk, hogy mi bejutunk bele, tehát...
Mit is mondtuk az elején, amit
tárgyal? Micsoda? Dialógusról. Hogy megyünk oda, tehát jöhettek ti. Én az alapokat szerintem megadtam. És azt mondom, hogy lehet gond a házasságnál, a beszerelmesedés, a házasság kötésnél. Szürke felhő, szürke szemüveg, csak őt látom, csak vele álmodok, csak rá gondolok. Köszönöm! Fáradt vagyok. Rózsaszín. Nem használom sokszor a szót, és nem hordom, igen, úgyhogy elnézést kérek. Köszönöm, igen. Csak autót nevezessünk, ugye, mert a piros meg a zöld. Na mindegy. Tessék. Én azt mondom, hogy ott valamilyen szinten az értelem lehet, hogy hiányát szenvedi. Vagy legalábbis az akarat, és mind... Na de ne én magyarázom, ti jöjjetek azzal, hogy igen, vagy nem, vagy miért, vagy miként. Én megírom az ötleteket, mert... Na. Hú. Most jön a csend, igen, ettől féltem.
Szerintem egyetértnék az, amit te mondasz, mert akkor túl idealizálod a másikat.
Jó. És?
Hát és az nem a teljes valóját látod nekem, mert olyan szintre emeletlen, amit nem kérdezik.
Attól még köthetsz házasságot.
Aztán csalod benne.
És utána? És ha nem mész szét vele? Akkor?
Lehet boldogtalan leszel.
De a házasság megmarad. De a házasság megmarad, és érvényes akkor, ha már van.
De nem az volt, hogy ismered kellett.
Hát te ismered egy részét. Illetve mikor fogod teljesen ismerni a másikat, vagy saját magadat? András.
Nekem lenne egy ilyen fölvetésem, nem tudom, még van-e szlájdod, nincs.
Egy van, de azt ki kell érdemelni. Pontosan. Szétengedjük az egészet. Nem. Nem.
Nem folytathatjuk esetleg.
Kint. Felőlem. Szabadok vagyunk, úgyhogy... Köszönöm. Jó. Ezt itt hagyhatom, bele tudod rakni a táskába? Oké. Okay. Majd jövök érte. Nekem viszont most jó lenne egy füzet, igen, nem baj. Semmi. Na de jó. De mi szeretünk izzadni, nem? Nem. Jó. Jó van, na. Én kosaraztam sokat a napon, na, és izzadtam, látom. Kiskoromban. Én szeretek állni. Ülök eleget. Mert ülök eleget úgyis. Szerintem. Hát találunk egy hűsös részt, remélem. Köszönöm. Gyere, gyere.
Ennyi csak.
Kösz. Ó. Itt tényleg jobb. Szerencsére. Praktikusak vagyunk, jogászok vagyunk, úgyhogy... Köszi. Olyat tudunk mondani, hogy időben hogy állunk?
15 óra, 3 perc.
Most már szabadok vattok. Egy órás a fakultáció, tehát. A program füzet szerint? Akkor még nem vattok szabadok. Jó van. Nekem mindegy. Most jön az a része, amikor lehet dialogizálni, véleményeket fölhozni, meg minden. Én csak megörülök annak, hogyha valaki azt mondja, hogy butaság azt, amit gondolok, és még alá is tudja támasztani érvekkel. Azt akkor ki tudom forgatni a munkámban.
A mi érveinket?
A ti gondolataitokat, vagy az érveket is.
És egy megnyercsári nevű egér.
Az 1905-ös kávon, amire mindenki hivatkozik, és hogy nem ér, nem lehet értelmezni, mert nem értik sokat. Valaki csak értette, aki ezt megírta és elfogadta.
Ennek van egy története, ekkora története. Van külön könyv arról, hogy hogyan született meg ez a kánon, tehát...
Mikortól van érvény?
83, 1983. Ahogyan fejlődik a pszichológia, rájönnek az arra, hogy ez úgy fontos lesz.
De akkor az még él, az a valaki, aki csinálja?
Teoretikusan, igen. Hát ez úgy van, hogy nem egy ember csinálja, András atyánk itt van. Hogyan írják a törvénykönyveket? Az nem úgy megy, hogy most egy ember összeül, és akkor megírok 5000 kánont, hanem...
Ez nagyjából úgy működik, mint akár nálunk is egy állami törvényhozás.
Köszönöm, például.
Csak nem annyira változó. Tehát, hogy Szlovákiában ugye, vagy bármelyik más országban egy törvényt megváltoztatni, mondhatni könnyű, viszont az nem muszáj, hogy az isteni törvényből származzon. Az egyházjog meg hát elsősorban arra kell, hogy összpontosítson, hogy az Istenhez közelebb vigyen bennünket. Mert mindegyikünk lelke üdvének, üdve az a legfontosabb dolog, és hát ezért összehívják a legjobb személyeket abban az adott jogi kérdésbe, és ők megpróbálják leírni, majd utána elviszik a Szentatyához, és ha ő ezt jónak látja, akkor kiadja. Hát ugye úgy, mint nálunk is, ugye a parlament megszavaz valamilyen törvényt, de az elnöknek alá kell írnia. Akkor kezd érvénybe lépni. Ha nem írja alá, akkor addig nem érvényes. Tehát az egyházi törvény is valami hasonlóképpen van, itt is megvan a bizonyos hierarchia.
És hát szintek, hogyan megyünk föl-föl.
Hiába vannak a legjobb személyek, valamilyen dologba megegyezve, hogyha a pápa azt mondja, hogy nem, akkor nem lesz.
Ha jól tudom, 6. Pálnál volt ilyen a Humane Vitae-nél, hogy a többség, a szakértők többsége ezt mondta, és ő mást írt ki. Mást írt alá, és hagyott jóvá. A nehezebbik utat, de az igazabb utat. Életi, most pontosan nem tudom, mivel kapcsolatban, de nem fontos.
A születésszabályozás.
Köszönöm.
Mert már akkor is a püspökök egy része bizonyos szinten liberális volt, és azt mondta, hogy hát a művi születésszabályozást meg kéne az egyháznak engedni, viszont a püspököknek nincs olyan hatalma, mint a pápának, hogy tévedhetetlenek a hit és az erkölcs tanításába. A pápa ebben tévedhetetlen, tehát még hogyha az 1,5 milliárd katolikusból a pápa lenne, az egyedüli, aki ezt állítja, akkor is neki van igaza. Mert ő a Jóisten vezeti ebbe. És azt kell elfogadni, és azt kell úgy hinni, ahogy ő mondja.
Köszönöm. Illetve még vegyük figyelembe azt, hogy ez a törvény ugye az egész világon érvényes. Tehát az afrikai utolsó gyerektől kezdve az ázsiai csúcs kategóriás technikás embereken át a dél-amerikai esőerdős embereken, hát minket, európaket ugyanúgy érint. Úgyhogy úgy kell meghozni, és nyilván a püspököket is úgy kihallgatni meg, hogy minden, hogy körülmények milyenek, mit adnak ki, mit engednek meg, hogyan, miként szabályozni esetleg, vagy hozni egy általános törvényt, és aztán arra a régióra külön törvényezést, meg ilyesmik. Nagyjából így. Úgy jött létre. De a megfogalmazásoknál legalább négyszer átírtak, én úgy tudom, ezt a részét. Most pontosan hogyan, azt nem tudom most már fejből. Föl vannak írva, hogy hogyan voltak. Pszichológiai betegség legyen odaírva, ne betegség legyen odaírva, miként, pszichai alapokon. Nem tudom, hogyan van most pontosan megfogalmazva, de ez többször átment, és maga a pápa is, hogy Andris is mondta, volt egyszer olyan, hogy ezt nem, ezzel a kifejezéssel még nem. Át kellett dolgozni, és utána mást írt alá, én úgy tudom. De mondom, van róla könyvecskei, majd el fogom olvasni nyilván, de hát, na. Annyira minket ez nem érdekel. Ez az alapja annak, amit én itt most így gondolok, állítok. De amikor azt mondtam a tanárnak, hogy a beszerelmesedés mind ok, vagy gond, vagy valami, akkor azt mondta, hát a szent dolog, azt hagyjuk. Jól van, mondom, akkor magánál nem fogom írni, van egy másik szerencsére. Mert ez annyira fontos tantár, hogy ketten tanítják. Úgyhogy, ha a másik visszadobja októberben, akkor pech. Tehát, akkor bocs, de hiába ültetek itt valamilyen szinten. Okosodtatok, úgyhogy az jó.
De ha azt mondtad, hogy szerinted az ok lehet?
Ok, igen. És a munkámat is úgy akarom majd ezzel a szóval.
De milyen oknál foglalom? Mert ha az ilyen emocionális fordulást, akkor az nem biztos, hogy még...
Illetve lehetnek, kicsit lejjebb megyek akkor a hármasra, olyan pszichikai betegségek, amiket, hogyha felerősít a beszerelmesedés, akkor nem tud házasságot kötni. Például. Ez az én elméletem. Nem tanultam pszichológiát, de lehet, hogy átad, kiadja. Hallgassuk meg a praxot, én nem voltam benne nagyon, jó? Hogy a praxban ez hogyan működik? Mert nekem van egy módszerem, bocsi.
De. A mai pszichológia már tud úgy is működni, hogy meg tudja állapítani, hogy akkor milyen helyzetben voltál. Tehát, hogy amikor ilyen házassági ügyeket vizsgálunk, mint egyházbíróság, és valakit éppen az 1095-ös kánon alapján el kell küldeni pszichológiai vagy pszichiátriai kivizsgálásra, akkor a pszichiáter, pszichológus meg tudja írni, hogy akkor, amikor megköttetett a házasság, akkor ő képes-e volt arra, hogy házasságot kössön, vagy nem.
Megelőzni azt, hogy mikor valakik bejönnek ketten, hogy kössünk házasságot, akkor jó, most következő évben fogtok minden pénteken járni fölkészítés, még mindig úgy gondoljátok, akkor jöhettek.
Ide akarok kiukadni.
Akkor már ilyen kifogás később nem lehet. De. Jó átban.
De azt hogy tudod kontrollálni, hogy akkor nem lesznek szerelmesek, hogy ezt
na de, hogy már addig
lehet,
hogy már
a
házassági felkészítő, amit a szlovák püspökkari konferencia adott ki, írja, hogy a beszerelmesedés egy és másfél évig tartó biológiai folyamat. Tehát két éven belül lelohadnak a hormonok, meg minden, és jön a szürke felhő.
Csak az első nagy szerelemre gondolsz, hogy
ha igen.
Lemegy és újra visszajön, az már nem érvényes.
Megtörténhet, megtörténhet. De ez egy jó gondolat, hogy még visszajön, látod? De rizikó, nem?
Persze, hogy rizikó, de az, hogy nem lehet akkora ok, mert aztán még van olyan tapasztalat, hogy még igen, 8 évig mondjuk így tudni, vagy több évig összeállítottak, és tényleg mondjuk ilyen 20 év, vagy 25 év múlva fognak elválni, és akkor...
Én azt értem, igen.
Most éppen egy konferenciára készülök, Hacival együtt, és ott éppen erről lesz szó, hogy bizonyos, akár például gyerekkori élmények, traumák, életve, néhány évvel később, évtizeddel később jönnek ki. Tehát mi arról nem is tudunk, hogy esetleg valamilyen traumát megértünk az életünkbe, mi elnyomjuk saját magunkba, aztán jön egy élethelyzet, amikor egyszerűen kilő, és mi teljes mértékben annak a sok hatása alatt vagyunk. De az bennünk volt. És igazából, tehát, hogy mi elnyomtuk saját magunkba, tehát, hogy mi nem voltunk saját magunkkal, szemben nyitottak, ezért például az ilyen esetben Nem, mi feltételünk kell, hogy érvényes legyen a házasság. Mert én valamit elnyomtam magamba. Valamilyen traumát.
Pont ezt akartam kérdezni, hogyha valaki például nem kellőképpen szellemileg érett, vagy megítélje azt, hogy neki mi kell úgymond, vagy hogy a helyzetet úgymond reálisan lássa. És azt mondjuk tényleg akar ennyi erről, miért nem csinálják egy pszichoteszet egy egyes oktatásban.
Nem biztos, hogy kijönne.
Igen.
Ezek a traumák.
Tehát az egyháznak nem az a feladata, hogy most mindenki pszichiáterhez és pszichológushoz küldjön el, hanem az, hogy elmondja, hogy mi a szentségnek a lényege. De az, hogy te az együttjárás ideje alatt, legyen az 2 hónap, fél év, 5 év, bármennyi, de ezt az időt hogy használod ki, az nem az egyháznak a felelőssége, hanem a tiéd. És az, hogy te saját magad iránt nyitott vagy, és fejlődésképes, és akár munkavégzés előtt elmész és csináltatnak vele valami pszichotesztet, és te azzal kezdesz aztán valami, az már te felelősséged.
Szerintem, hogyha van valaki, aki akár érzelmileg nem képes házasságot kötni, akkor sok esetben arra se képes, hogy ezt fölmérje magánál, hogy én erre nem vagyok képes. És ilyen esetben szerintem a egyháznak feladata lenne az, hogy közbeszóljon, hogy te nem vagy képes.
De mi alapján?
Én pap vagyok. Én nem mondhatom el azt, hogy te emocionálisan, pszichológiailag, stb. Nem vagy érett. Nekem erre nincs jogköröm, nincs végzettségem.
Hogy az egyháznak sincs.
Lehet erről saját véleményem, de nekem nincs rá hatásom.
Hogyha van egy olyan helyzet, ami nagyon egyértelmű, akkor a pap nem küldheti az őket.
Késleltetni.
Én ajánlhatom, de én nem kötelezhetem.
Tehát kötelet kiszolgáltatni.
Késleltetheti, nem valamilyen szinten.
Tehát,
nem jövőre, ilyenkor.
Neki nincs látható akadálya.
Nem így van, de azt hiszem, hogy ha ti például ugye tartotok valakinek egyes oktatást, és nem fogjátok őket megesketni, akkor ti azt hiszem, hogy a végén írhatok egy papírt, hogy a jövőben fennállhat valaminek a veszélye, valami ilyet, nem tudom.
Igen, akkor saját magam nem fogom őket összeadni.
Igen.
Fontos az, hogy elkölcsileg meg legyen győződve arról,
az egy fontos jelv.
Hogy ők érvényes házasságot fognak kötni. Vegyük egy másik példát, valaki autóiskolába megy, és az instruktor látja azt, hogy jó, megcsinálja a vizsgát, de igazából az ő kezében nem adhatok autót, vagy nem adhatok rá pecsétet, mert hogy ez egy elnézésre tömeggyilkos lesz az autójával. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy akkor én ezt nem vállalom. Akkor ők elmehetnek egy másik zárkiatya után. Az a személy is elmehet. Hát én visszaemlékszem arra, amikor én csináltam az autóiskolát, hozzánk bejött egy srác, hogy ő csak a vizsgára jön, én mindent tud, és a többi kifizeti. Tehát le akartak fizetni, hogy ő megveszi az autóiskolát. És azt mondta, ne haragudjon, de ez itt nem működik. Talált valahol, mert az osztálytársam volt a srác, és tudom, hogy azóta jogosítványjal jár, és nem járt autóiskolába.
Az lesz majd a csúcspont, hogyha az egyház egy paragrafusába belerakja, hogy ami a megismerkedés pillanatától elköltött második évtől lehet házasságot kötni a beszerelmesedés érdekén, vagy a veszélye elkerülése érdekében. Az lesz számomra a csúcspont, de nincsenek nagy ambícióim, tehát hogyha nem történik semmi, akkor...
Megnyugtatlak, nem fog.
Gondolom, tehát...
Mindegyik személynél...
Egyedi, persze,
elég
tehát.
Elég hogy hamarabb házasságot kötnek.
Hát!
Elég?
Szerinted, igen.
Tökre egy házassága.
Nem akad el ez a beszerelmesedés, mert szerintem beszerelmesedés, a maga a szerelem az egyfajta olyan erő, ami miatt mi képesek vagyunk úgymond a kapcsolatot teremteni, hogy úgy érezzük, hogy akarunk vele lenni, mert lehet szerelem nélkül is amúgy házasság, de szerintem ez az, ami segít minket, hogy ezt a kapcsolatot, olyan kapcsolatba kerüljünk a másik egyénnel.
Ezzel egyetértek. Az a induló pont, de nem a cél.
Persze, hogy nem, de hogy
van egy pillanat. Még egyszer, bocs.
Kapnál a antidepresszáns.
De az viszont már ott van, hogy a, nem vagy tudatod, hogy az valamilyen szinten az befolyásoló.
Kettes, hármas, igen.
De mi, hogyha hogyha a tudatod befolyásoló tényezőt próbálod kiiktatni ezekkel?
És csinálsz egy másik tudatod befolyásoló tényezőt?
Tudatod?
Hát, hogy a antidepresszánsan így kiiktatod ilyen erőt érzelmet.
Ez olyan, mint hogyha drogoznék, és akkor az, hogy ne drogozzak a házasságkötéskor, inkább izok.
Akkor iszok. Mi? Persze, igen, igen. A-ból B-be, igen. És az jó is. Az jó is, csak vannak, van egy pont, ahol elveszíted a fejedet, van, ahol nem. Az az alkoholnál is, hogy most kicsit iszok, de no.
Ki van tisztulva, vagy
nincs? De ezt is a múltja határozza meg az embernek amúgy nagyon mind részben.
Ne menjünk a gyerekkorba, jó? Pszichológus a kedvenc terre lehet, nem? Igen? Nem tudom, időleg hogyan állunk, szerintem ezt oszlássuk szét. Hogy tudjunk, aki akar, tudja menni sportolni, és aki akar, az maradhat, még vitatkozhatunk, meg vitatkozhatunk, dialogizálhatunk, szeretetben, nyitottságban, egyetértésben. Köszönöm, Ágoston. Verekedhetünk is Ágostonnal, mindenki ellene, az olyan diplomatikus. Hogy verekedhetünk is. Hát, Ágoston. Nem.
Kérdés, bocsi.
Hát, hogy amikor így 20 év után is elválnak, akkor nekik lehet új házasság?
Hát ugye meg kell vizsgálni azt, hogy ők 20 évvel ezelőtt...
Hogy abban a pillanatban, amikor házasságot kötöttek.
Azt beadhatod egy nappal a házasságkötés után.
Vagy 30 évvel később.
50 év a házasságkötés után is a keresletet, hogy megvizsgálja az egyházbíróság, hogy érvényes vagy érvénytelen házasságot kötöttél. De mindig azt vizsgálja, hogy a házasság pillanatában létrejött maga a házasság szentsége. Ha létrejött, akkor nincs az az ember, aki azt meg tudja szüntetni. Még a pápa sem. Mert ez isteni rendeltetés.
Amit Isten egybe kötött, ugye?
Hát, tehát, hogy lehet, hogy benne volt például az, hogy
hajlam.
Ez egy bizonyos hajlam, általában az ember nem nagyon változik, ugye saját maga tulajdonságaival, hanem ezek általában állandóak maradnak. A kérdés az, hogy ez már akkor meg-e volt benne, vagy mi okozta, mi idézte elő.
Akkor érvényes, nem? Viszonylag.
Ez minden egyes esetnél nem lehet egy általános szabályt erről mondani, sajnos, mert ugye van a szabály, de mi megint csak érző, érzelmi lények vagyunk.
Egyediek.
A külső körülmények minden egyes esetnél különbözőek lehetnek. Erre szoktam azt mondani, hogy embert ölni bűn, minden egyes esetben. De mi van, hogyha én saját magamat védem? Ha valaki rám támad, Laci rám támad késsel, és én
este.
Nem tudok se, hogy máshogy
az ágyban.
Magam, csak úgy, hogy nálam is van egy kis bicska is leszúrom. Nem öltem Pech. Meg őt, hanem saját életemet, hogy nekem nem az volt a célom.
De megölted. Csak nem az volt a cél, nem az volt az akarat, nem azt akartam. Az fontos.
Ebben az esetben akkor már nem gyilkolásról van szó.
Önvédelem.
Igen. Tehát, hogy nem lehet erről egy ilyen általános szobát mondani, hogy akkor az érvényes érvénytelen, hanem minden egyes emberi kapcsolat különböző ebben.
Volt ott olyan, hogy nyomás és kényszer hatása alatt, hogyha valakivel, vagy félelem alatt.
Erre mondok elnézést.
Ezt akartam, hogy ugye mindenki egyedi, tehát saját, van, aki...
Saját történetet éppen nemrég érvénytelenítettünk így egy házasságot, hogy a mennyasszony a házasságkötés napján kimondta azt, hogy ő ehhez a személyhez nem fog hozzá menni, mert hogy nem megfelelő, rájött idő után. És az édesanyja, aki eddig mindent fizetett, megfogta a hatalmas fémgyertyatartót, és azt mondta a kislányom, ha most nem mész a mai nap férhez, akkor szétverem a fejed.
Van ilyen.
Ez sajnos egy konkrét megtörtént eset.
Van ilyen.
Ebbe, illetve nem ebbe az országban, hanem saját szülőhazánkban. és a kislány, ugye az anyuka is azt hitte, hogy a kislányon csak pánikroham van, hogy ma esküszik, meg stb. De meg, itt is meg kellett vizsgálni azt,
anyuka mit mondott?
Milyen volt a
apa mit mond?
Előtte való kapcsolatuk. És a kislány, vagy hát a mennyasszonynak egész életében az anyuka az
terrorizálta, ugye?
Fontos, befolyásoló személy volt. Mindig azt csinálta, amit mond. És innentől kezdve a házasságkötés nem volt érvényes, mivel hogy ő egy olyan stressz állapota és kényszer alatt volt, hogy olyannak nem tudott abban a pillanatban ellent mondani. És ezért ment oda az oltárhoz. Fölnevelt két gyereket, és bizonyos idő után beadta a válló, illetve az érvénytelenítő keresletlevelet.
És kiadta.
És érvénytelenítve a házasságot.
És
ez
nem nagyon kiátszható, mert szerintem nagyon...
Dehogy nem.
Hát nem tudom, most ez persze. Nem tudok, hogy ennyi erővel most hozzáment lehet a illetőhöz, azért már eljutott a esküvőig, tehát már azért ott volt, azért fel volt felkészülve, és akkor most tegyük fel, hogy a lány azt gondolja magába, hogy mégse kellett volna hozzámennem, én akartam, de mégse, és akkor megmondja anyukájának, hogy állítsd azt, hogy te fenyegettél meg.
Kijátszható
se. Egy személynek
tanú,
a
ugye.
Kihallgatás alapján döntünk. Tehát, hogy mindig több személy van kihallgatva, akinek a... Tehát, hogy a tanú bizonysága muszáj, hogy egybe passzoljon.
Ne. Nyilván, két-három emberrel, csak aztán, hogyha belemész a részletekbe, akkor ott elcsúszik.
Erre azért mi is tudunk mindig kereszt kérdésekkel.
Persze.
Tehát, hogy mi is azért figyeljük azt a személyt. Ez nem úgy történik, hogy küldünk egy levelet, tölts ki a kérdésekre a választ, hanem élőben hallgatunk ki valakit, és ott látod a reakciókat. Meg illetve...
Hát, talán bele sírják a jegyzőkönyvben, nem hogy...
Természetesen, az is bele van. Tehát, hogy a
személy... Tehát, hogy olyan olvasod a válaszát, benne van zárójelben, mit én tudja, most megvakarta magát, megszipogott egyet.
Tehát, hogy a végén beleírjuk azt, hogy szava hihető volt-e a személy például, vagy nem. Hogyan viselkedett velünk szemben, illetve az egész az eskü alatt van.
Amit amúgy elutasíthat, de na, az már jogi probléma.
De akkor mi is az ő?
Olyan értéket adunk nyilván neki, tehát.
Kevésbé fogjuk komolyan venni, tehát van ott egy kis rátartás, hogy akkor...
Illetve... De ott a hűség van kizárva a nő részéről, vagy a tartóság örökké.
Így van.
Akkor azok a házasságok se érvényesek, ahol házassági szerződést kötnek előtte?
Nem.
Nem. Hogyha úgy veszük, hogy...
Ahol házassági szerződés van kötve, az alapból nem érvényes házasság, mert ők fenntartják azt a lehetőséget,
vállás.
Hogy nem holtomiglan, holtodiglan lesz.
A hűség. Örökké.
Ezért például, bár ők nem a katolikus egyházba tartoznak, az angol királyi családba például mindig van előszerződés kötve. Például, hogy a beházasulandó személynek, ha válnak, akkor le kell mondani a gyerekről való jogról, mert ők királyi sarjadék. De ez ebből a szempontból, egyházi szempontból érvénytelen házasság.
Meg nagyon fontos, hogy egy olyan semmiség, a három bíró dönt mindig a végén, aki csak akkor mondhatja ki, hogy ez semmis, hogyha elérte a bizonyosságot, a erkölcsi bizonyosságot. Tehát azt a pontot, ahol azt mondod, hogy én biztos vagyok benne, nyilván tévedhetek valamilyen szintig, hogy ez semmis. Ha valami nekem gyanús, akkor tartózkodok, és azt mondom, hogy nem. Ha biztos vagyok benne, akkor mondhatok csak igent.
Több mint 100%-os bizonyosságnak kell lenni.
Több?
Tehát, hogy én erkölcsi.
100%-os?
A bizonyosság és az erkölcsi bizonyosság az nem ugyanaz.
Igen, ez az, hogy...
Tehát, hogy én erkölcsileg kimerem mondani. Tehát, hogy nem csak, hogy összeállnak
én értem, de nem baj.
A csillagok állása, hanem hogy én saját lényemből fakadóan... Igen.
Jogosnak, igaznak. Jó.
Tehát, hogy ezt most már tudom saját tapasztalatból mondani, hogy ez tényleg, hogy mivel... Szóval ezt nem látom, hogy csak kínával.
Persze.
Hát, én megfogok kezembe egy házassági pert, akkor nekem szükséges az, hogy imádkozok például a két félért. Hogy ha van rá lehetőségem, szent misét mutassak be értük. Ők nem tudnak erről. De nekem erre szükségem van. Mert nem én vagyok az, aki az igazságot vizsgálja, hanem az Isten az, aki az igazság. És ő megvilágosíthat bennünket ennek köszönhetően. És innentől kezdve én valaki fölött mondhatok, vagy nem mondhatok ítéletet. Nem én vagyok az, aki kimondja, hanem nekem elsősorban az Istennel kell együttműködnem. Ez nagy különbség az állami bíróság és az egyházi bíróság között. Nem én vagyok, aki ítéletet mond, hanem az Isten nevébe van kimondva.
Ahogyan jöttünk, ez jutott az eszembe, hogy elfelejtettünk az elején imádkozni, úgyhogy...
Bár a boh, szobák, tehát hogyha valaki kezébe fog egy
de befejezzük.
Állami bírói döntés, akkor is az az első mondat,
menje,
hogy a szlovák államnak a nevében és aláírja végén a bíró. Nem a saját nevemben mondom ki, hanem a szlovák államnak a nevében. Mi is azt mondjuk, hogy az Istennek a nevében.
Isten nevében.
Nem én döntök, hanem az Isten az, aki vizsgálja a dolgot.
Csinálunk egy ötöt, gyorsan lezárjuk, hogy aki akar mehet és aki marad érdeklődni. A röpisek mehetnek, vagy megyünk, vagy nem megyünk, vagy mi lesz. Meglátjuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ezért a kis előadásért, a nyitott közösségért, kérdésekért, azokért a tapasztalatokért, információkért, amiket itt megszerezhettünk, legyen dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Köszönöm mindenkinek, ügyesek voltatok. Lehet menni.